és hogy hogyan kell jól. És ezt tanítja is a Zeneakadémián. Vendégem Melát Andrea, Liszt Ferenc és Bartók Pásztori és Artisius előadó művészeti díjjal kitüntetett érdemes művész, operaénekes. Várja önöket a beszélgetőtárs Farkas Adrián.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
3:45 a felelős szerkesztő Nagy Katalin nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Ma is aktuális eseményekkel, jelenségekkel kapcsolatban várjuk véleményüket, telefonjaikat, SMS-eiket. Az első a politika világába vezet. Mit gondol 14. Leó pápa első enciklikájáról, amelyben azt kéri, hogy ne váljon a mesterséges intelligencia a globális elit fegyverévé? És hallott arról, hogy az Európai Fogyasztói Szervezet 27 országból 29 tagszervezettel együtt panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a Meta, a TikTok és a Google ellen, amiért nem kezelik megfelelően a pénzügyi csalóhirdetések terjedését a platformjaikon. Telefonszámunk, melyet már most is hívhatnak, 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00. De írhatnak nekünk rövid szöveges üzenetet is. SMS számunk 0630-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Erkölcsi felelősségvállalásra szólít fel 14. Leó pápa pünköst hétfőn bemutatott első enciklikája, vagyis a tanítói írat, amelyet a katolikus egyház feje püspököknek, katolikus híveknek és a széles nyilvánosságnak is küld. A Magnifica Humanitasban 14. Leó pápa a mesterséges intelligencia társadalmi következményeire hívja fel a figyelmet, és a nagy technológiai vállalatok hatalmának egyértelmű korlátozását szorgalmazza. Úgy fogalmaz, az emberiségnek választania kell, hogy felépíti-e az új Bábel tornyát, vagy olyan rendet teremt, amelyben Isten és emberiség együtt lakozik. Az egyház feje nem utasítja el nyíltan a technológiát, de óvvaint attól, hogy az embereket pusztán kiszámítható adatprofiloknak vagy funkcionális egységeknek tekintsék. Úgy fogalmaz, az automatizálás nem vezethet az emberi munka leértékeléséhez vagy a társadalmi kötelékek felbomlásához. De mit gondolnak önök? Milyen veszélyei vannak ennek az új világnak? Mit tehetünk azért, hogy megőrizzük, megvédjük emberi közösségi értékeinket? A pápa a digitális kizsákmányolás új formáiról beszél, és bírálja a mesterséges intelligencia által vezérelt fegyverrendszereket is, ahol algoritmusok döntenek élet és halál felett. Vajon kitarthatja normál mederben a fejlődést, az új technológiákat? Hogyan védekezhetünk, hogyan védekeznek önök a hétköznapokban? És mit gondolnak, miért foglalkozik az egyház ezzel? Mondják el a gondolataikat, de mindenek előtt hallgassuk meg Újházi Lóránt, teológus, egyetemi tanárt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpontjának vezetőjét, akit Nagy Katalin kérdezett.
Amikor megválasztották 14. Leót, akkor az első beszédjében ő már említette a mesterséges intelligenciát, mint kihívást az emberiség számára. És hát a Leó név önmagában meghatározta azt, hogy az újonnanságra, az újonnan beállt változásokra akar minőségben reflektálni. Ugye 13. Leó, a Rerum Novarum kezdetű enciklikát, ugye ezt tekintjük az első úgynevezett szociális enciklikának, kifejezetten azért adta ki, mert hát az ipari forradalom következtében kialakulnak az úgynevezett perifériák, vagy a társadalomnak a szélére szorult emberek tömegei, hiszen egy olyan forradalom következik be a gyártási technikákban, a munkaerőpiacon, ami miatt egyrészt az egyes társadalmakban, másrészt globálisan, és a világ bizonyos része az perifériára kerül, még a másik része meggazdagodik.
Ez még a 19. század.
Igen, a 19. század. És ugye a 14. Leo azt mondta, hogy most egy újabb, legalább akkora változással állunk szemben, mint az ipari forradalom volt, és ez az új forradalom, a mesterség és intelligenciának a forradalma. Ugye az enciklika azt jelenti, hogy a pápa egy bizonyos kérdést körbejár. A középpontjából kerül egy társadalmi kérdés, azt megvilágítja az egyház erkölcsi, etikai, morális, teológiai szempontjaival, és köré épít más kérdéseket, hiszen a társadalmi kérdések olyanok, mint hogy a társadalom maga is, hogy ezek láncba egymáshoz kapcsolódnak. Első és legnagyobb kérdés ugye az, hogy definiáljuk. Mert jelenleg különböző definíció próbálkozásaink vannak arról, hogy mi a mesterséges intelligencia, és ez új. Ugye az egyháznak erre még nem volt szüksége. Mert mindig arról volt szó, hogy jön egy új technológia, legyen a középkor, középkort is hozhatnánk, hát ugye ott is találnak föl például akár fegyverrendszereket, visszacsapói, és lehetne sorolni, de a technológiát magát az egyháznak nem kellett elhelyezni, hanem azt kellett nézni, mint a nukleáris fegyverek, nukleáris energia egy tipikus példa, hogy ez az új technológia, az hogyan illeszkedik az egyház klasszikus tanításához, az az új technológia, akár mondjuk egy fegyver, hogyan helyezhető be, mondjuk az igazságos háború elméletébe. Olyanokat már olvasunk, az enciklika maga is hozza, hogy nyilván nem intelligencia, mert az ember az, aki az intelligenciára, az értelemnek arra a szintű használatára képes. Néha használják azt a kifejezést, hogy tanulógép, ami megint csak problematikus, tisztán teológiai, morálteológiai értelemben, hiszen hát tanulni is az ember képes, mert a tanulás az nem csak, hogy egy algoritmus segítségével különböző információkat szedünk, feldolgozunk, hanem a tanulás az legalábbis a klasszikus teológiai megközelítésben egy morális szintlépés is. Tehát nem csak azért szedek össze újabb és újabb tudást, információt, hogy többet tudjak, hanem azért, hogy morálisan, erkölcsileg is nőjek, és a döntéseimben azok az információk erkölcsi vetületet vegyenek.
A pápa enciklikájáról Újházi Loránd teológus egyetemi tanárt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpontjának vezetőjét Nagy Katalin kérdezte az iménti percekben, de érkeznek közben a hallgatói hozzászólások is az enciklikával kapcsolatban. Azt írja például valaki 30-as mobilról, hogy a pápa jól látja, hogy a korlátlan mesterséges intelligencia veszélyes, miután az AI azt csinálja, erkölcsi tudat nélkül, amit az erkölcstelen felhasználói akarnak. Aztán egy másik vélemény Volánostól. Kedves hölgyem, ön is tudja, én is, hogy Leo pápa a mesterséges intelligenciára vonatkozó felhívása pusztába kiáltott szó marad. Pont ugyanúgy, ahogy annak idején János apostol szavai a Jordán folyó partján. Az úgynevezett korszellem, a féktelen individualizmus, a sátáni eszmék táptalaja már 1789 óta. Mit gondol mindenről Miklós? Tudunk-e védekezni, vagy valóban olyan veszéllyel állunk szembe, amelyet nem tudunk kivédeni? Jó napot kívánok!
Kész Jókom Ágnes, és köszönöm a lehetőséget. Hát én nagyban egyetértek Volánosnak a üzenetével.
De, és jelentősége tényleg annak, hogy hát a
jelentősége
pápa
felszólal? Az van, nem is kicsi. Jelentősége az van, minimum annyi, hogy hát ráirányítja erre a világméretű problémára a figyelmet a pápai enciklika. És hát akarom hinni, hogy Újházi Loránd teológus úrnak is igaza van, Tisztelendő úrnak igaza van ebben az általa elmondott véleményben. Ugyanakkor szerintem a mesterséges intelligencia az korunknak a csodafegyvere, és ez nem más legalábbis szándékában, mint az emberiségnek a végleges és visszafordíthatatlan elbutításának az eszköze lehet.
De ön például, Miklós, személyesen a saját életében hogyan védekezik ellen, hogyan próbál védekezni
hát
ez ellen?
Nem használom.
Egyáltalán?
Úgy, nem használom, de én egyáltalán nem használom, és én annyiban vagyok egy, hogy úgy mondjam, kényelmes helyzetben, hogy nem vagyok rákényszerülve.
Csak tudja ugyanis például, ja igen, fejezze be a mondatát, bocsánat, aztán Edith üzenetét
hát, szeretném. Nyugdíjas lévén, nem vagyok rászorulva, mert a megélhetésemet, a munkahelyemet nem veszélyezteti a mesterséges intelligenciának a léte. Hát ma már a világon embermilliókat bocsájtanak el azért, mert például bizonyos helyeken, bizonyos gyártási folyamatokban a mesterséges intelligencia mindent elvégez. Ráadásul nem kér fizetést, nem megy szabadságra, napi 24 órában dolgozik, nem kell neki fűteni, és így tovább. Az embereket megbocsátják el.
Ugye nagyon sok terület van, ahol valóban azt mondják, hogy a mesterséges intelligenciája a jövő, és szerintem ezt a hétköznapokban is tapasztaljuk. Tehát pillanatok alatt kimutatásokat, táblázatokat meg tud oldani, de például látom a mi szakmánkban is, hogy állítólag már kisfilmeket össze is tud vágni a mesterséges intelligencia, ha beadjuk a nyersanyagot. Akkor egy hallgató ehhez kapcsolódóan írja Edit aláírással, hogy szerinte a mesterséges intelligencia legnagyobb veszélye, hogy a kapott hírekről nem tudjuk, hogy igaz vagy kreálmány, semmiben nem lehet többé hinni. Ön azt mondta, Miklós, hogy ön úgy védekezik, hogy nem használja, de hát mégis belebotlik, ha használja, ha nem.
Hát persze, belebotlok, és valóban így van, ahogy a Edit nevű üzenetíró írta, hogy nem lehet tudni, hogy valós vagy valótlan, amit éppen közöl a mesterséges intelligencia, de amellett én amondó vagyok, hogy vegyük például az orvostudományt. Nagyon sok tekintetben ez lehet a fejlődésnek az egyik stádiuma is, hogy olyan dolgokat fedez föl, vagy olyan eljárásokat kísérletez ki, vagy arra irányítja a figyelmet, amellyel gyógyítani lehet. Ott válik el a dolog, hogy a mesterséges intelligenciának semmi köze a hippokrateszi orvosi felfogáshoz. Ugyanis egy lélektelen dolog. Az ember az az, ami nem játszik benne
Értem.
Szerepet, és ezért van igaza a pápának és Újházi Lóránt atyának is.
De akkor tulajdonképpen ön is azt mondja, hogy meg kell találni a módját, hogy valahol felülről korlátozzák a mesterséges intelligencia mindenhatóságát is. Tehát vagy a terjedését, vagy szabályok közé szorítsák a használatát.
Igen, hát meg kéne találni a módját, de akiknek meg kéne találni a módját, azoknak a kezében van, nevezzük nevén, a multinacionális cégeknek a kezében van ez az egész ördögi szerkezet, és ezzel már ma is visszaélnek. Hát gondoljuk meg, annak idején felfedezték az atommaghasadást, mire használták?
Ugye? Igen, pedig hát milyen nagy felfedezés. Van-e vajon ennyi önkorlátozó erő az emberben, hogy nem próbálja ki azt, amit elméletben tud? Egyszer Békés Márton egy beszélgetésben itt megemlítette, hogy például az ókori görögök is tulajdonképpen már tudták elméletben, hogy hogy működik a gőzgép, de mégsem készítették el, mert hogy azt mondták, hogy nem tudják, hogy milyen következményei lennének egy ilyen szerkezetnek.
Még egy példát zárásként engedje meg nekem. Önadja a tanár az iskolába a házi feladatot, mindegy, hogy mit, mindegy, milyen tárgyból föladja. Hazamegy a diák, megcsinálja a mesterséges intelligenciával, beadják a feladatot a tanárnak, hazaviszi és kijavítja a mesterséges intelligenciába. Mindenki kitűnőt kap, de senki nem tanult semmit.
Értem. Köszönöm szépen, Miklós, hogy beszélgetett velem. Azt írja közben egy hallgató, hogy én a mesterséges intelligencia helyett inkább az intelligens embereket támogatom. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen hasonlót fogalmazott meg 14. Leó pápa is, de mit gondolnak, milyen súlya van annak, hogyha a pápa egy enciklikában ilyen mélyen behatóan foglalkozik egy témával? Péter van itt velünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Jánosi Péter építészmérnök vagyok, akik használjuk a mesterséges intelligenciát. Nemrég elhunyt Tóth Gyuri nevű informatikusunk például 20 másodperc alatt megtalálta azt a kis képernyőt, ami az eltört laptopomnak a típus és megfelelő sorozatszámát birtokolta, hihetetlen. Ami a lényeg, hogy igaza van a pápának, lényegi kérdéssel foglalkozik, és hihetetlen jól rátapintottak az előttem szólók, például az SMS-ek és Miklós is, a lényegre, hogy ez egy olyan démon, amely gyakorlatilag az emberiség előtt áll, még nincs teljesen kifejlesztve, de már 160 diáklányt megöltek Iránba egy bombatámadással, amelyet a mesterséges intelligencia kipróbálásakor használtak rakétát, és az véletlenül messze a célpontot jelölte ki. Ami pedig a
nyilván ez egy nagyon súlyos eset, Péter, de hagyd kérdezzem meg, hogy ön például igen. találkozott-e már olyan esettel, hogy megkérdezett valamit a mesterséges intelligenciától, és azért az nem volt helytálló. Én például történelmi kérdésekkel kapcsolatban már többször is találkoztam ilyennel, hogy nem jó, volt jó helytálló látja. A válasz, és jó amikor látja, válaszként magyar... írtam, hogy ez azért nem így van, akkor azt mondta, hogy persze, bocsánat, teljesen igazad van, ez így helyes, tehát hogy ráadásul manipulálható.
Jól mondja, a Securitate kivette a nemzetközileg ismert nagy könyvtárakból azokat a dolgokat, amik a magyar történelemre és Erdélyre vonatkoznak, azért, hogy ne lehessen a világot, ne lehessen befolyásolni. Ugyanez a helyzet a magyar történelme kapcsolatosan, a mesterséges intelligencia bizony a magyar ellenes történetíróknak a tudását kapkodta össze, és azokat tette be a memóriába. Sajnos ebben is foglalkozunk kellene, hiszen ez visszahat Magyarországra, de miért érdekes a mesterséges intelligencia, miért érdekes Tájván, miért fontosak a csipek, stb. Azért, mert ez a jövőnek olyan technológiája, amelyet győzni lehet. Tehát az új kornak a bálványa és a győztes fegyvere lesz. Hogy más nem mondjak, például a mostani kormányváltás is egy olyan hibrid háborús hadműveletnek a része volt, amelyben a tömegpszichózisnak a mesterséges intelligenciával való összekapcsolását vélem felfedezni.
Értem, igen, ezt, hogy véli felfedezni ezt a végéretet, de ugye nem állíthatunk olyat, amit nem tudunk bizonyítani,
nem
csak
tudunk
azért lennék
óvatos. Erről egy könyvet írtam, az a címe, hogy mesterséges unintelligencia, ami pedig Tajvant illeti azért érdekes, mert ott csinálják azokat a csippeket, amivel a mesterséges intelligencia fejleszthető, ott vannak azok a mérnökök és technikusok, akik ehhez értenek. Igaz, hogy a Zeiss művek csinálja annak a holland gépnek a optikáját, amivel a csippeket csinálják, de érdekes módon Európa képtelen fejleszteni ezt az új üzletágat, vagy új dimenziót, és sajnos az a baj a mesterséges intelligenciának, hogy energiaigényes, tehát tulajdonképpen egy kis atomerőmet kell tenni egy mesterséges adatközpont fejlesztéséhez. Ezért terveztük azt, hogy Márjan Osztrán ha sikerül egy bányászati egyetemet kialakítani az aranybányák mellé, akkor ott leteszünk egy úszó atomerővet, amely táplálja igen. majd azt a mesterséges intelligencia központot, ami majd ezt fejleszti.
Azt hiszem, ezt már említette Péter itt nekünk ebben a műsorban. Egyetlen megjegyzés még egy hallgatótól azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia rohamosan fejlődik, ez azt jelenti, hogy az emberiséget ugye háttérbe szorítják, de ez a vonat már elment, ma már késő visszaszorítani, visszafordítani, sőt nem is lesz rá lehetőség. Nem tudom, hogy Péter itt van-e még velünk, Péter már nincs itt, akkor a többi hallgatótól kérdezem, hogy önök is ennyire negatívan látják el jövőt, vagy akár a saját személyes életükben találnak megoldást arra, hogy mégis a mesterséges intelligencia működését kordában tartsák, vagy mit gondolnak, kinek lenne ez a feladata, és milyen súlya van vajon annak, hogyha a pápa felszólal ebben a témában. Erről beszélgetünk hamarosan továbbra is, mondják el önök is, mit gondolnak 14. Leó pápa első enciklikájáról, amelyben azt kéri, hogy ne váljon a mesterséges intelligencia a globális elit fegyverévé. 061-759-5200 vagy 0630-759-5200 a telefonszámunk, amelyet hívhatnak. Fél perc múlva 16:30 van, úgyhogy most rövid hírek következnek. A bemondó Peslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Hozzátette, a kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy mihamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. A kormány augusztusban iskolakezdési támogatást nyújt a rászoruló családok gyerekeinek, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva azt mondta, a végleges jogosultsági kört a rászorultsági kritériumok pontosítása után határozzák meg. Hozzátette, a részleteket a pénzügyi, a szociális és családügyi, valamint a gyermek- és oktatásügyi miniszter dolgozza ki. Bemutatókat tartott a Honvédség a Kadét programban résztvevő diákoknak a kecskeméti repülőbázison. Az iskolák csapatlátogatásán több mint 200 tanuló vett részt. A programnak köszönhetően a diákok megismerhették a repülőgépeket és az egyes szakterületek tevékenységét. A cél, hogy minél több fiatal választa a katonai szolgálatot. Az óbudai autóbusz garázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. Több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak majd. A gyerekeket egész nap arcfestés, foglalkoztató és élményprogramok várják. A helyszín a Bécsi út Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Icarus 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető. Végül az időjárásról. Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki, emiatt ott riasztás van érvényben. Holnap ismét derült napos idő várható. Éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű.
Jó napot Magyarország! Horváth Ágnessel!
Fél öt után 2 perccel műsorunk második részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk hívásukat vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol 14. Leó pápa első enciklikájáról, amelyben azt kéri, hogy ne váljon a mesterséges intelligencia a globális elit fegyverévé? És hallott arról, hogy az Európai Fogyasztói Szervezet 27 országból 29 tagszervezettel együtt panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a Meta, TikTok és a Google ellen, amiért nem kezelik megfelelően a pénzügyi csalóhirdetések terjedését a platformjaikon. Telefonszámunk, melyet adásunk idején folyamatosan hívhatnak, 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666, és arra biztatom azt a hallgatót is, aki például kérdezi tőlünk, hogy ő miért nem jut szóhoz, miért jutott ma is Miklós például az adásban szóhoz, hogy hívjon fel bennünket és mondja el a gondolatait, hogyha esetleg más megközelítésből beszélne a mesterséges intelligenciáról, annak is nagyon örülnénk, hogyha más tapasztalatai vannak. 14. Leó pápa első enciklikáját mutatták be hétfőn a Vatikánban, a Magnifica Humanitas című körlevélben a mesterséges intelligencia veszélyeire hívta fel a figyelmet a katolikus egyház feje. Fontosnak tartja, hogy a globális új eszköz adatainak tulajdonjoga ne maradjon kizárólag magánkézben. Védjék meg a munkavállalók és a gyermekek jogait. A pápa szerint szilárd jogi kereteket kell biztosítani, független felügyeletet és olyan politikai vezetést, amelyik nem bújik ki a felelősség alól. De önök szerint ki védheti meg a jogainkat? Ki fogja megvédeni a jogainkat? Hallgassunk meg most ismét egy részletet Újhelyi Lóránt, teológus, egyetemi tanára, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kutatóközpontjának vezetőjétől, akit Nagy Katalin kérdezett.
Úgy fogalmaz, azt hiszem, hogy ne váljon a globális elit kezében fegyverré ez az eszköz. Igen. És most, ha itt a háboron túlnézünk, akkor gondolhatunk arra, hogy ki birtokolja, ki tulajdonolja az adatokat, és ezekkel hogyan él. Mire hívja fel a kormányokat a pápa?
Igen, a dehumanizációnak ugye ez gyakran előkerül, ugye az emberi méltóságnak a megtartása az egyik kulcsfogalma az egész dokumentumnak. De a másik, hogy minden társadalmi enciklikának az egyik kulcskérdés, hogy mi van a szegényekkel. Gondoljunk bele, hogy milyen összegekbe kerül ezeknek a technológiáknak a fejlesztése. sokszor nem is az állam, hanem az állam mögött, vagy fölötti, vagy melletti szervezetek, a magáncégek, a tech cégek, amik ezeket a technológiákat finanszírozzák. Nagyon nagy veszély az, hogy lesznek olyanok, akik a drága fejlesztésekből kimaradnak. Tehát azt az ollót, ami akár az egészségügyi szektorban megfigyelhető, de mehetünk tovább, oktatás. Az oktatás területén ugyancsak ezek az eszközök, hát általában vannak olyan felmérések, hogy mutatják azt, hogy hát bizonyos mesterséges intelligencia programok sokkal jobb képességekkel rendelkeznek, és nagyobb lehetőséget biztosítanak azoknak, akik elő tudják azokat fizetni, és ezek nem olcsók sokszor. A gazdaság ugyancsak ilyen terület, ahol ha valamelyik cég, vagy valamelyik ország, országokról is beszélhetünk, régiókról is beszélhetünk, birtokolni fogják ezeket a csúcs technológiát, a társadalmi egyenlőtlenség globális szinten megint csak növekedni fog. Akik birtokolni fogják ezeket az új eszközöket, azok óriási előre tesznek szert, és ezért van az, hogy a pápa egyébként arról is beszél, és ez egy klasszikus elem, hogy a 6. Pál Populum Progresszió kezdetű enciklikában, ami kifejezetten benne van a nevében, és a emberi fejlődésről szólt, azt mondta, hogy hát a fejlődés meg az új technológia mindig két élő kard. Egyrészt ugye ott van benne a lehetőség, az emberi fejlődés, hogy az emberiség javát szolgálja. Másrészt pedig ott van benne az, hogy hát akik birtokolni fogják, esetleg nem lesznek érzékenyek a szegények iránt. És sajnos azért legyünk őszinték, többségében ez történt a 20. század második fele, és a 21. század első fele, inkább ez bizonyítja, hogy nem voltak érzékenyek, sem a globális, sem a regionális perifériák iránt az egyes államok, vagy az egyes cégek.
Lehet ezt úgy értelmezni, hogy felelőssége van a politikának is, hogy ne váljanak kiszolgáltatottá emberek, és legyen valami fajta kontroll e fölött, az új eszköz fölött?
Óriási szerepe lesz a jogalkotásnak, legyen az a regionális, vagy az egyes államnak a szintjén, tehát megint csak összeutalnék az államnak a felelősségére. Másrészt pedig nyilván a nemzetközi szervezetek, ugye a 14. Leó is, Ferenc pápa is, Benedek pápa kevésbé, de második János Pál azért többször megjelent a nemzetközi szervezetek kritikája. Nem olyan jól működnek, döntéshozatali problémák vannak, biztonsági tanács az kifejezetten a kritika tárgya volt, Ferenc pápánál is és második János Pálnál is, de mégis azt mondta, hogy ezek a nemzetközi szervezetek meg a második világháború után kialakult világrend, az mégiscsak valamilyen szinten pillére a békének, a társadalmi igazságosságnak, az emberi jogok védelmének, tehát valahol az egyház ehhez zárkózott fel, vagy zárkóztatta fel, ha fordítva nézzük ezeket a nemzetközi szervezeteket, hogy együtt az emberi jogokért tegyenek valamit.
Ismét Újházi Lórán teológus egyetemi tanárt hallottuk, de mit gondolnak önök? Miért fontos, hogy az emberi méltóság és az elesettek jogaiért kiálljon a katolikus egyház? Ez a társadalmi tanítás, például ez is a társadalmi tanítás keretei közé tartozik? Itt van velünk Attila a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát én nagyon meg vagyok lepődve, hogy a pápánk, hogy mire hívja fel a figyelmet, és ha már ő erre figyelmeztet, akkor már az én szerintem már valamire mutat, úgyhogy oda kellene figyelni arra, hogy tényleg, hogy a mesterséges intelligencia, a számítógépek, hogy meddig mennek el, meddig van a határ, hogy még az emberek tehát, hogy tudjanak velük kapcsolatban lenni. Nem, hogy például mostan valamelyik nap hallottam egy olyasmit, hogy például Japánban van egy olyan biológiai laboratórium, ahol teljesen számítógép robotok vannak, és az ember nem lép oda be, mert olyan baktériumokkal kísérleteznek, ami veszélyes az emberre. Na most ottan robotok, azok a számítógépek önállóan dolgoznak, ez hova fog vezetni azt a...
De ez bizonyos szempontból hasznos is ezek szerint, amit említ nekünk Attila, hogy például olyan helyzetben, ami veszélyes lenne emberek számára, hogy kísérleteket végezzenek, ezt megtehetik például robotok anélkül, hogy elkapnák ezt a fertőzést.
Igen, hogy tudjuk tehát használni, hogy amire kell, hogy mettől meddig mehet el az ember és a számítógép? Tehát, hogy hol van az a határ, amikor már nem mehet el? Például az adatokat is. Most, hogyha valaki bele tud menni valami olyan komputerbe, hogy megszerzi az olyan adatokat, főleg mondjuk az egészségügyi adatokra haklisak az emberek, vagy pedig a pénz, tehát finanszírozik, hogy a család például valaki ilyenbe bele tud menni, az nem mindegy, hogy ki tudja meg azt. Úgyhogy
értem. Attila, mit gondol, hogy kiknek kell, vagy kinek kell ezt a határt meghúzni? Hogyan lehet egyáltalán ezt a határt meghúzni?
Ez nagyon-nagyon, hogy is mondjam, hogy komplikált lesz, mert mostan a cégek mindenki titokba tartja, tehát ki a számítógépekbe, tehát ezek a komputerek, hogy hogy tudják ezt felhasználni, ez mind a cégeknek mindegyik titkolja ezt. Tehát az, amikor kimegyen, tehát a lakosok fogják tudni, az már az késő, tehát és a leghamarabb pedig a fegyverkezésbe használják fel. Tehát mert mind oda megy a pénz, és az lássuk, hogy már lassan a háborúba is, tehát nem az emberek lesznek, a robotok, a drónok is ez katasztrofális helyzetbe kerülhet, például olyan gyárak, például, hogy akik elkezdik ezt gyártani, hatalommal fognak bírni. Tehát nekik, ha le tudnak gyártani egy év alatt 1 millió drónt, az olyan, mintha 1 millió katona lenne.
Értem. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólását, Attila. Nagyon izgalmas világba vezet. Talán emlékszik ön is, például a Csillagok háborújának volt ilyen talán Drónok háborúja című része is, tehát ez jutott most eszembe. Egy hallgató pedig nekünk a Terminátor című filmet idézi, ami tulajdonképpen egy fikciónak indult, de hát ki tudja, mondja a hallgató, mert hogy ott is a mesterséges intelligencia vette át a hatalmat. Zoltán pedig azt írja nekünk, hogy amíg a hétköznapi életet a haszonelvű észintelligencia dominálja, a mesterséges intelligencia abszolút nyerő, az ember pedig úgy vesztes, hogy észre sem veszi. Az intelligencia emberi, de ki van szorítva a hétköznapi életből, a két intelligencia összeegyeztethető lenne, de a hangsúly hol van, ez a döntő, mondja Zoltán. Mondja el azt is, Zoltán, hogy mit gondol, hogyan lehetne ezt a kétfajta intelligenciát összeegyeztetni, úgyhogy hogy ne nyomja el a mesterséges intelligencia az emberi intelligenciát. Aztán István is írt nekünk, a mesterséges intelligenciának nevezett szörnyeteg nem lett a semmiből, hanem vezetők, tulajdonosok utasításai szerint kódolók készítették határozott célokra. Egy adott kör próbálja átvenni a Facebookot is, például a mesterséges intelligencia is sorolhatnám tömegével az eszközöket, segítségével. Ők próbálják felvenni, vagy felettünk átvenni az uralmat. Mikor fogják ezeket az embereket felelősségre vonni? Írja nekünk István, és hát ezt a költői kérdést én akkor most továbbítom is Máriának, aki itt van velünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Az az igazság, hogy az elején is úgy kezdtem mondani a kolléganőjének, hogy igazából a mesterséges intelligenciának a korlátozási esélyét, azt az ember fokhoz mérsékelheti bizonyos pontokba, de már az uralmát, a kezelési feltételeit a világ uralkodó elitnek a tekintetében mondva, de a világ országainak a vezetői, akik befogadták ezt az intelligencia rendszert, digitális formájában is, és robotok formájában is, azok már uralhatják. Egy nagyon jó példa sajnos, tényleg sajnos, mert a Covid idején nem egyszer volt hír arról, hogy például Afrikában meglepődtem, de azóta is meglep, de most már annyira nem, de meglepődtem akkor, hogy például a Zambia vagy Zimbabwe, valamelyik a kettő ország közül bevetette a robot kutyákat az utcán tüntetők ellen. Tehát azok is mesterségesen rendszeren működtetőek voltak. Tehát ilyen tekintetben ez sajnos már nem korlátozható, népszabadás ilyesmi egyáltalán, tehát ez céltalan.
Tehát ez a jövő, ez itt van már a jelenben, azt mondja, ezt nem tudjuk megállítani.
Igen, viszont egy valamit nagyon szeretnék valahogy jelezni. Amikor az ember kitalálta az atommaghasadásnak a feltételeit, a megoldási formáját, és az atombombát is kitalálták, de közben az atomreaktorok, ami energiaszolgáltatásokat biztosítanak. Tehát a jót is és rosszat is. Uh-huh. És hogy kik használták fel a jót, és kik használják fel a rosszat, az menet közben kiderül. Tehát az emberi erkölcsi mi volt, ahogy ki akarja jóra használni, és ki akarja rosszra. Amit mondott Attila, például Japánban, sajnos a keleti országok nagyon fejlettek ilyen tekintetben, talán túlfejlettek is, mert nem azt mondja, ne jobb, a nyugati világot túlfejlődve vannak már. Hogy gyakorlatilag, amikor a robotoknak meg mindenféle vírusokat, vagy az mesterséges űrállomáson a szuper influenzáról beszéltek, videó bizonyítással okán tudom mondani, akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az ember mindenképp a kíváncsiságát kihasználva törekszik a nagyobb tudásra, ami valamilyen fokon lehetséges, de gyakorlatilag a rosszra viszi el előbb-utóbb az ember. És az, hogy amikor valakik tudnak használni valamit, sajnos a tudomány, a politika, a mi országunkban is, és a többi világ országaiban is, a politika és a tudomány összefoglódva van. Akinek az akaratából ez megint a kölcsönös dologról van szó.
Értem. Értem. Mária, nagyon szépen köszönöm a hozzászólását. Azt hiszem, tulajdonképpen ön ugyanazt hangsúlyozza, amit 14. Leó pápa is, az erkölcsi felelősséget, hogy azok az emberek, akik döntéshelyzetben vannak, azok érezzék ezt az erkölcsi felelősséget, és ne hagyják elveszni az emberi, illetve a közösségi értékeket. Közben írja egy hallgató, hogy a mesterséges intelligencia biológiai érzékszervek nélkül irányít hús és vér embereket. Milyen abszurd ez. Aztán Ferenc azt mondja, hogy lehet, hogy Józsika egy tanyán nem ismeri a komputer lehetőségeit, nem is kell neki, de ő akkor is ellátja magát, tud élelmet szerezni magának és életben maradni, amikor például egy évig nincsen áram. Mit gondol Katalin, milyen pozitív tulajdonságai lehetnek mégis ennek a technológiának, hiszen annyi mindent mondtunk már a negatív tulajdonságokkal kapcsolatban, illetve hogy hogyan lehetne korrában tartani a fejlődést. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a kedves Ágnes és a hallgatókat.
Köszönöm.
Is. Tegnap volt szerencsém Bagdi Emzkinek egy előadását megnézni azon a bűnös digitális eszközön keresztül, és rávilágított arra, hogy az ember születésekor már magában hordozza, amit csak ki tudunk szeretni belőle. Tehát nem tudunk beletenni senkibe semmit, úgyhogy már az előttem hozzászóló elmondta mindazt összefoglalva, hogy az emberi humánum dönti el, hogy mit évők leszünk vele. Bagdi Emőke előadása szerint én nekem már tulajdonképpen hatnak kellene lennem, mert az ember alapvetően társas lénynek születik, és én egyedül élek. De itt van szerencsémre a kapcsolattartó eszköznek a digitális technika, amiből most bújtam ki. Ezerféle dologgal volt szerencsém találkozni. A szépséggel, a tudományos eredményekkel, a különböző történelmi hátterünkkel, a tudományos eredményekkel, például most a gyerekeimre gondoltam, és nagyon szép verset Szabó Lőrinc egyik nagyon
Katalin, bocsánat, csak azért hagyd szóljak közben, mert teljesen értem, amit mond. Én is azt gondolom, hogy a technológiai fejlődés sok elmagányosodó embernek jelent sokféle lehetőséget is, vagy hogy utána tud nézni sok mindennek, kapcsolatot tud tartani távolból is, barátokkal, családdal. Csak arról is sokat hallunk, hogy sajnos pont a mesterséges intelligenciát például sok magányos fiatal is használja a társaságnak, hogy inkább vele beszélget. Tehát még súlyosbodik tulajdonképpen ez a magányos állapot. Tehát valakinek ezt kordában kellene tartani, hogy megvédjen bennünket attól, amitől lehet, hogy magunkat se tudjuk. Lehet, hogy rossz felé manipulálják például az embereket.
Ez már egy elfelejtett hozzászólásom, hogy mindenhol, de tényleg szinte mindenkinek születésétől kezdve szerintem szüksége lenne arra a bizonyos, biztos kezdett házakra, hogy helyes irányba éljük az életünket. És ha jó irányba haladunk, akkor megtaláljuk például az Andoki Hanta vírus ellenszerét, megtaláljuk például az Ebola vírus ellenszerét. A szilíciumvölgyek nem dolgoznak hiába, a CERN nem dolgozik hiába. Az űrhajózás nem véletlenül kerül magyar űrhajósokkal is kapcsolatba.
Tehát azt mondja, hogy a fejlődés az igenis hozhat jót az emberiségnek, ezt mondja tulajdonképpen.
Természetesen, hiszen ez az előremutató dolog, hiszen ha annak idején Nagy Sándor könyvtárát nem hozták volna létre, vagy annak idején még az őt megelőző papok nem írták volna le a bírástudók.
Értem, akkor biztos, hogy kevesebbek lennénk, és máshol tartanak.
Kevesebb, igen, és hogyha most is valamiről nem vagyunk meggyőződve, akkor a Gutenberg galaxist segítségből lehetjük.
Katalin, nagyon szépen köszönöm a hozzászólását, és a téma zárásaképpen hagy olvassak fel egy hallgatói üzenetet, ami egybecseng tulajdonképpen azzal is, amit ön mondott, hogy ismerjük el a sok jót, csak tudjuk külön választani. Azt írja egy hallgató, hogy ha haszon marad a fő mozgatórugó, akkor borzalmas vége lesz. Egészség, boldogság, szeretet, együttműködés a Földdel, mert ami jó a Földnek, jó az embernek is. Ezt mondja Abigail, úgy kell használnunk a legújabb technológiákat is, hogy jó legyen az embernek és a Földnek is. Köszönöm, hogy a témával kapcsolatban hívtak bennünket, vagy írtak nekünk.
Jó napot, Magyarország!
Ha nem is a mesterséges intelligenciával, de továbbra is a digitális világgal folytatjuk, és annak veszélyeivel is, ugyanis az Európai Fogyasztói Szervezet 27 tagországból 29 tagszervezettel együtt panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a Meta, TikTok és a Google ellen, amiért nem kezelik megfelelően a pénzügyi csalóhirdetések terjedését a platformjaikon. De önök például találkoztak ilyen hirdetésekkel? Tudták, hogy hova fordulhatnak segítségért ilyen esetekben? Mondják el nekünk, 061-759-52-00 a telefonszámunk, és a stúdióban itt van már velünk dr. Gráfné, dr. Baranyi Dóra, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Próbáljuk meg akkor először tisztázni, hogy tulajdonképpen mi is ez a panasz, amit benyújtottak az Európai Bizottsághoz, és milyen esetekkel kellett ezt alátámasztani, vagy miért kellett erre a lépésre elszállni már magukat.
Hát ez egy hosszabb folyamat eredménye volt. Ugye van egy Európai Uniós irányelv, ez a Digital Service Act, aminek vannak bizonyos fogyasztóvédelmi előírásai, hogy miket kell ezeknek a platformoknak biztosítaniuk a fogyasztók felé. Ennek az egyik formája az, hogyha észlelnek, hogy bármilyen hirdetés, bár csaló hirdetés lenne, vagy kockázatot rejt magával, azt el kell távolítaniuk a platformjaikról. A háttér információ ennek az egész tanulmánynak, vagy aminek elindulta, ami után elindult a fogyasztóvédelmi, európai fogyasztóvédelmi szervezetek a platformok ellen, az az volt, hogy a Reuters tudomására jutott egy olyan belső levelezése a Metának, ami arról szólt, hogy a bevételeik 10%-a, körülbelül 15 milliárd euró, az a csaló hirdetésekből származik.
Ugye itt tegyünk egy felkiáltó jelet, hogy elvileg nekik kötelességük, tehát úgy tudom, hogy jogszerint kötelességük eltávolítani ezeket a csaló hirdetéseket, de van, amelyeket a felszólítások után sem távolítottak el, itt említenek százalékokat egyébként, hogy 27%-át távolították csak el bejelentés után.
Igen, tehát ez volt, tehát visszamennék még, amit az előzőleg mondtam, hogy volt ez a belső levelezés, és itt felmerült az a gyanú, hogy gazdasági érdekek mozgathatják azt a helyzetet, hogy ezek a csaló hirdetések fenn vannak még a honlapokon, hiszen ebből gazdasági előnyük származik, hogy ezeket fenntartják, vagy nem megfelelően kezelik. Ezért indultak el a civil fogyasztóvédelmi szervezetek egész Európában, hogy ezt megvizsgálják, tanulmányozzák, próbavásárlásokat, próbabejelentéseket csináljanak, és kiderüljön valamilyen fajta háttérinformáció. 900 hirdetést jelentettek ezeknek a szolgáltatóknak, és ennek gyakorlatilag az 50%-a, több mint 50%-ára nem válaszoltak, vagy elutasították a panaszt, úgyhogy ezek nyilvánvalóan pénzügyi csaló vagy megtévesztő reklámok voltak, tehát azokat, amiket le kellett volna venni a platformjaikról. És azt látni kell, hogy az 50%-ával nem is mozultak. Gyakorlatilag a 50%-ában nem, 50%-ában körülbelül 20%-ára nem is nyilatkoztak semmit.
Lehet, hogy nagyon naív a feltételezés részemről, de azt képzelném, hogy egy ilyen nagy volumenű cégnek a hitelesség, az etikus működés az mégis fontosabb, mint hogy bizonyos százalékokat kapcsoló hirdetésekből.
Hát azért ez egy nagy összeg, azt gondolom még nekik is. Úgyhogy hát ezért vannak a fogyasztóvédelmi előírások, és ezért vannak a fogyasztóvédelmi hatóságok és a civil szervezetek, hogy a jogszabályokat betartassák az ilyen szolgáltatókkal. Azt kell gyakorlatilag, arra jöttek rá a fogyasztóvédelmi civil szervezetek, köztük a FEOSZ is, hogy gyakorlatilag az, amit ezek a szolgáltatók magukról állítanak, hogy kezelik ezeket a hirdetéseket, azok sajnos nem valós tartalmúak, vagy csak nagyon részben valósak. Az egyik kötelezettségük lenne, hogy egy olyan gyakorlatilag hirdetési adattárat tartalmazzanak, vagy működtessenek, ahová minden fogyasztó minden gond nélkül be tud csatlakozni, és le tudja szedni az információt, de már ahhoz, hogy a panaszát bejelentse, de már itt problémák vannak, mert nem tudnak hozzáférni a fogyasztók azokhoz az adatokhoz, amik szükségesek a panasz bejelentéshez.
Európai összefogásra volt szükség ahhoz, hogy megpróbáljanak hatékonyan fellépni?
Mindenképpen. Tehát mindenképpen is ezért jó, hogy vannak ezek az európai civil szervezetek, fogyasztóvédelmi szervezetek, melynek ugye a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége is a tagja, és igyekszünk nagyon hatékony munkát végezni az európai szintéren is, nem csak, hogy a magyar fogyasztók ott is képviselve legyenek, és európai szintéren is benne tudjunk lenni ebbe a fogyasztóvédelmi struktúrába.
Nyilván egy globális szervezetek szemben csak hát, globálisan csak így lehet fellépni. Írja nekünk közben egy hallgató 20-as mobilról, hogy csaló hirdetéseknek hihetetlen sokan esnek áldozatul évek óta. Sajnos sokan nem is veszik észre, hogy mennyire átverték őket. Gondoljunk például a kéretlen csomagokra. Lászlónak van-e tapasztalata csaló hirdetéssel kapcsolatban? Jó napot kívánok!
Tisztelte, üdvözlöm Önt és mindenkit, aki hallgatja. Hát olyan, amit kifejezetten csalásnak tartok, van ilyen tapasztalatom sajnos, de nem olyan nagy dolog. Viszont a lehetősége a csalásnak az előbbi témával kapcsolódik össze. Ugyanis van ilyen, hogy ezek a nagy cégek, akik tulajdonképpen a teljes információ birtokában vannak, és magáncégek, tehát azért jöttek létre, hogy abból hasznuk legyen. Uh-huh. Fel tudják használni az előbbi információkat is, például van ilyen, hogy arcfelismerő rendszer. Uh-huh. Én mondom annak a fogyasztóvédelmi hölgynek, akiről beszélgettünk az elébb, akivel beszélgettünk.
Mindjárt akkor...
Ez a személy nek lenne a feladata, illetve a lehetősége kellene, hogy legyen, ami nem biztos, hogy megvan, hogyha én bemegyek a boltba, és az arcfelismerő rendszer az AI-on keresztül azonosít engem, fogja tudni, hogy mikor mennyit vettem, mennyi a fizetésem, esetleg melyik országból, és összesen globálisan mennyit kell ebből gyártani.
Igen, meg azt is fogja tudni, hogy például az algoritmust akkor mit dobjon föl majd önnek, hogy mit tudjon eladni, vagy esetleg milyen csaló hirdetéssel célozzák meg önt, mert hogy arra hát, ha rá fog harapni. Itt van velünk valóban a stúdióban még dr. Gráfné, dr. Baranyi Dóra, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatója. Szeretném, szűk 2 percünk van a hírek előtt, hogyha megpróbálná elmondani, hogy tulajdonképpen milyen típusú csaló hirdetések ezek, tehát olyasmi, mint amit most László is említett?
Igen, hát olyan is, de főleg olyanokat vizsgáltunk, hogy például ez, hogy karácsonyi hitel, minden hitelbírálat nélkül kap nem tudom mennyi pénzt, és ezzel megoldja az összes anyagi problémáját, vagy például olyan volt, hogy nincs szükség jövedelemigazolásra, csak jelentkeznie kell ezen a e-mailt, vagy ezen a linken, és ilyen rögtön leszették az információt róla, vagy akár a pénzét is le tudják szedni ezek után a fogyasztónak, tehát ilyen volt félrevezető reklám, volt tiltott reklám, volt egyértelmű csalóhirdetés, tehát mindenfélével találkozott a civil szervezet. Azt is látni kell, hogy nagyon különbözőképpen reagáltak a platformok, abban az esetben, ha civil szervezet jelentette, abban az esetben, ha egyszerű fogyasztóként jelentették a civil szervezetek, vagy ha minősített bejelentőként, ugyanis a minősített bejelentő az olyan szervezet, aki jogosult ilyen vizsgálni ezeket a platformokat, bejelenteni a hirdetéseket, és ugye arra azonnal válaszolni kell. Tehát már ebben is különbség. Nagyon finoman, de mindig akadályokat gördítettek a jogszerűség.
Hogy mennyire sikerült most komolyan fellépni egyesült erővel, illetve hogy mit tudnak elérni, mit tudnak tenni, arról is beszélgetünk majd mindjárt a továbbiakban itt a stúdióban, és biztatom a hallgatóinkat is, hogyha találkoznak ilyen csalóhirdetésekkel, akkor írják meg, hogy hol, hogyan, illetve mit gondolnak, hogyan lehetne elkerülni ezeket.
Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
17 óra van, most hírek következnek 5 percben, a mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Felállt az Osztrák-Magyar Tárca Közi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Hozzátette, a kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzet minták mekkora szennyeződést mutatnak. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy mi hamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból, az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány augusztusban iskolakezdési támogatást nyújt a rászoruló családok gyerekeinek, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva azt mondta, a végleges jogosultsági kört a rászorultsági kritériumok pontosítása után határozzák meg. Hozzátette, a részleteket a pénzügyi, a szociális és családügyi, valamint a gyermek- és oktatásügyi miniszter dolgozza ki. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita azt mondta, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június végéig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállt a munkálatokért felelős szakértői csapat is. Az olajvállalat tiszaújvárosi üzemében történt robbanás, 7 kórházban ápolt sérültjének állapota stabil és folyamatosan javul, de továbbra is kórházi ellátásra szorulnak. Bemutatókat tartott a Honvédség a Kadét programban résztvevő diákoknak a kecskeméti repülőbázison. Az iskolák csapatlátogatásán több mint 200 tanuló vett részt. A programnak köszönhetően a diákok megismerhették a repülőgépeket és az egyes szakterületek tevékenységét. A cél, hogy minél több fiatal válassza a katonai szolgálatot. Autóhajtott gyerekek közé egy észak-rajna-vesztfáliai településen. A balesetben 2 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint egy 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett. Letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi neki csapódott 3 parkolóautónak. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. Még mindig nem késő nyári diák munkára jelentkezni. A nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Az óbudai autóbuszgyártásban rendez
Nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A garázsban több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak majd. A gyerekeket egész nap arcfestés, foglalkoztató és élményprogramok várják. A helyszín a Bécsi út Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 280-as nosztalgiajárattal is megközelíthető. Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten, péntektől vasárnapig a Kálvin téren, a Bakás téren és a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, a református kultúrkincseket bemutató történelmi séták, pódiumbeszélgetés és orgona maraton szerepel a programban. Híreink végén az időjárásról. Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Emiatt ott riasztás van érvényben. Holnap ismét derült napos idő várható. Éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű.
Műsorajánlat. Délelőtt.
Esőkertek, szivacsvárosok, vagy kevesebb fűnyírás? Miként tudunk az aszály ellen védekezni vidéken, illetve a városokban?
Az én területem, ahogy voltak, szinte semmit nem lehetett látni, ami zöld lenne. Itt meg minden zöld. Az alulról feljövő talajvíz, az hozzásegít az itteni hajnövényzet túlsulásához.
Kiskunmajsán, Marispusztán például önkéntes összefogásból érték el, hogy a ritkán nagy mennyiségben lezúduló csapadékvizet ott tartsák a földeken. Hogyan működik a vízőrző mozgalom, és milyen egyéb jó megoldások vannak? Erről is gondolkodunk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatókat. Továbbra is várjuk véleményüket telefonon vagy rövid szöveges üzenetenként, ha elmondanák a következő témával kapcsolatban. Hallott arról, hogy az Európai Fogyasztói Szervezet 27 országból 29 tagszervezettel együtt panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz. A Meta, a TikTok és a Google ellen, amiért nem kezelik megfelelően a pénzügyi csaló hirdetések terjedését a platformjaikon. Telefonszámunk, melyet adásunk végéig hívhatnak 061-759-5200. Vagy 0630-759-5200, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. És a téma, amelyről beszélgetünk, az ugye, hogy az Európai Fogyasztói Szervezet benyújtott egy panaszt olyan csalóhirdetésekkel kapcsolatban, melyekkel pénzt próbálnak meg kicsalni a fogyasztóktól, például különböző közösségi felületeken. És van olyan hallgató, aki azt írja nekünk, hogy hát többet kellene médiát hallgatni, mert rengetegszer elmondják, hogy például milyen csalásokkal próbálják az embereket csőbe húzni, de itt van velünk dr. Gráfné dr. Baranyi Dóra, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatója, akinek konkrét példái vannak, hogy például a panaszt milyen ügyben nyújtották be, milyen csaló hirdetésekkel találkoztak, amelyekre biztos, hogy semmiképpen sem szabad rá kattintani a közösségi felületeken.
Igen, tehát a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetség is részt vesz ebben a projektben, és különböző olyan hirdetéseket találtunk, ami mindenféleképpen aggályos lenne. Itt mondok egy-két példát, például volt ilyen, hogy tudtad, hogy akár 150 000 dollár tőkével is kereskedhetsz, anélkül, hogy saját pénzedet kockáztatnád? Például ez egy teljesen...
És valaki azt gondolja,
de meg hát fönn van a platformon, tehát hogy ezt engedik, tehát ilyet nem engedhetnének a...
Hogy ezt nem szűrték ki,
tehát akkor fel se kerülhetett volna. Így van. Ez, vagy például volt egy ilyen, hogy ezzel a 7 részvénnyel 2025-ben nyugdíjba mehetsz. Tehát ezek mind olyan hirdetések voltak, amik nem voltak szabályosak. Ezeket fel se kellett volna engedni, illetve a jelentésre el kellene távolítani.
Ugye vannak meglévő jogszabályok, amelyek elvileg korlátozzák ezt, hogy ilyen hirdetések felkerüljenek. Ezeknek az alkalmazását tudják kényszeríteni, vagy új jogszabályokat kellene létrehozni? Tehát mit tudnak önök tulajdonképpen tenni?
Tulajdonképpen ugye vannak a jogszabályok, ezeket folyamatosan finomítják, módosítják, új jogszabályok jöhetnek, tehát ezek nagyon fontosak, hogy nagyon jó jogszabályaink legyenek, ezek már úgy gondolom vannak is, ezeknek a betartatása, ami nagyon fontos, tehát a végrehajtása ezeknek a jogszabályoknak. Jelenleg most az Európai Szervezet, illetve minden tagszervezet, köztük a Fogyasztóvédelmi Egyesület Országos Szövetsége is megtette panaszát a megfelelő fórumon, Magyarországon a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz nyújtottuk be a panaszunkat, mint digitális szolgáltatási koordinátorhoz, akik jogosultak ilyen ügyben hatóságilag eljárni, és elindítani azokat a vizsgálatokat, amelyre a szolgáltatók már kötelesek reagálni, és bizonyítékokat tudnak benyújtani, vagy bekérni tőlük kötelezően ezek a hatóságok. Ennek megvan a maga eljárás, nem mennék bele, az Európai Szervezet pedig közvetlenül a bizottsághoz fordult ugyanezzel a panaszsal. Tehát elindult egy európai szintű bejelentés, és minden tagállam megtette a saját kis bejelentését a saját nemzeti hatóságukhoz.
És akkor várjuk az eredményt.
Várjuk az eredményt, igen, tehát most az eredményt várjuk.
Itt van velünk József is a telefonvonalban, közben itt azt olvasom, hogy ezek a csalások például havonta 200 millió európai fogyasztót is el tudnak érni. József is köztük van, akit elért már ilyen csalás. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Igen, többször is utolértek ilyen csalások, hát konkrétan nevet is nevezhetek.
Nevet nem kell mondani, csak mondja el, hogy milyen típusú csalás. Rákattintott valami nagyon csábító hirdetésre a közösségi felületen?
Hát na most olyanra kattintottam rá, amire szükségem van. Rendeltem több tételt, 12-t is apró dolgokat. Na most az első tételben megkaptam, hát nyilvánvaló, hogy akkor bátorságot kaptam, hogy még rendelek. Amikor rendeltem másodszor, akkor gyakorlatilag a 7 tételből nem kaptam meg csak 5-öt, de az 5-ből is 3 olyan volt, ami kisértékű, és az elsőben már megkaptam. Tehát gyakorlatilag 20 ezer forintom bánta, hogy a második rendelést...
Értem. Ez is csalás természetesen, csak ugye nem egy csalóhirdetés, vagy nem ilyen pénzügyi csalóhirdetés, amiről beszélünk, de teljesen igaza van. Sajnos léteznek ilyen csalások is. Próbált a fogyasztóvédelemhez fordulni?
Na most, hogyha nincsen nekem elérhetőségem, a fogyasztóvédelem csak akkor fogad el, hogyha én fel tudtam venni a kapcsolatot és panaszt a küldővel, valamilyen képpen közöltem, és kaptam választ. Fogyasztóvédelem csak úgy fogadja el, tudomásom szerint. De hát mondok egyebet is, amit hirdetnek egy akkora, mint az öklöm, hogy az víz melegítő nagyon gyakran, nagyon sok idős erre rákattan, és milyen jó, meg áram se kell, meg gáz se semmi, akkora, mint az öklöm. Kiderül, hogy ez csak egy vízszűrő. De mostan ennél sokkal szomorúbbakat mondok, gyakorlatilag 72 éves vagyok, és a koromat, hogy tudják ezek azt mondom, hogy nagyon sok csaló, mindenfélével megtalálnak, vérnyomás, körömgomba, prostata, sérv, hátgerincsérv, ízületi trauma, stb. Na mostan ezekre az az érdekes, hogy mind gyógyszereket kínálnak, gyakorlatilag nagyon oda kéne figyelni, mert tragikus a helyzet, tehát Karikó Katalin is.
Igen, tehát neves emberek nevét is felhasználják, és mondjuk valóban a gyógyszer aztán tényleg nem játék, sőt csodaszereket kínálnak, mondhatom úgy. Engedje meg, József, hogy hagyj reagáljon mindarra, amit ön elmondott, dr. Gráfné, dr. Baranyi Dóra is itt a stúdióban, hogy például ezek ellen a csalások ellen hogy lehet védekezni. Ugye említette a hallgató, hogy a fogyasztóvédelemnél csak akkor jelentheti, ha felvette a céggel a kapcsolatot. Ez valóban így van?
Ez így van. Itt nem tudom, mi lehetett a gond, hogy miért nem tudta felvenni a kapcsolatot, hiszen valakinek fizetett valamennyit, tehát ha jól értettem. Természetesen nem kell feltétlenül választ várni, tehát ha benyújtja hozzájuk a panaszt, és nem válaszolnak, az is, akkor is már lehet indítani az eljárást.
De hogyha nincsen, mondjuk, vagy az az e-mail cím, aztán mégsem él, ami megvan adva valahol az oldalán.
Attól még ő megpróbálta azon az elérhetőségen felvenni velük a kapcsolatot, tehát ezt el fogják fogadni. Javaslom ilyenkor mindenféleképpen, ha megvan a szolgáltató neve, vagy meg tudja találni, egyébként ezekbe az adattárokba kéne még ezeket a hirdetési adattárokhoz, amiről az elején beszéltem, ott lehet megtalálni ezeknek a hirdetéseknek a háttéradatait. Tehát ha ott megtalálja, akkor természetesen elindulhat a békéltető testületekhez is lehet fordulni, de felhívja ki a civil szervezeteket is, hogyha ilyen problémája van, és ők megpróbálnak segíteni, hogy milyen lehetőségei vannak online, írásban, telefonon.
Tud esetleg mondani egy olyan internetes oldal címet, ahol például azok a hallgatók, akik most a fejükhez kapnak, hogy tényleg volt ilyen hasonló, és de jó volna, akkor hol nézhet utána információknak, esetleg melyik oldalon?
Én javaslom, nyilván a FEOSZ honlapján, tehát a www.feosz.hu honlapon lehet tájékozódni, illetve ott meg lehet találni azt a linket, ahol esetleg panaszt is be lehet nyújtani.
www.feosz.hu, és akkor ott bővebb információt fognak találni. Ugye itt mi most arról beszéltünk, hogy közös európai összefogással próbálják ezeket a nagy cégeket, nevesen a Meta, TikTok, Google-t valahogy arra rábírni, hogy csaló hirdetéseket ne tegyenek közzé. Hol tartanak most? Sikerült-e már eredményt elérni? Ugye említette, hogy az egyik lépés volt, hogy az Európai Bizottsághoz panaszt nyújtottak be, de ugye ezen felül próbálták a cégeket is rákényszeríteni, hogy alkalmazzák a meglévő jogszabályokat.
Igen, tehát az európai szinten megkerestük ezeket a platformokat. Egyelőre még szerintem konkrét eredményről nem kaptunk tájékoztatást, de azt, amit szeretnénk elérni gyakorlatilag a hatóságon keresztül, hogy ugye a jövőben tiltsák el és szorítsák rá ezeket a platformokat a jogszabályszerű működésre, ha ez szükséges, bírságolják meg őket olyan visszatartó erejű bírsággal, ami szükséges, illetve azt szeretnénk még elérni, hogy ugye a jövőben ezek a hirdetések ne kerülhessenek fel.
De akkor azt mondja, hogy ez folyamatos munka, és egyrészt nekünk egyre inkább észnél kell lenni, és a másik oldala pedig, hogy egyre szigorúbban, hát legalábbis egyre szigorúbban alkalmazni kell a már meglévő jogszabályokat, vagy ellenőrizni kell a jogszabályok alkalmazását.
Hát ezért dolgozunk mi civil szervezetek, hogy a fogyasztóvédelmi civil szervezetek, hogy az ilyen nyilvánvaló csalásokat kapcsolatban, hogyha szükséges, akkor mi, ahogy a fogyasztó nem képes rá, mi megtegyük azokat a lépéseket, amikre szükség van ilyen esetekben. És ugye ezt most az európai szervezet is érzékelt ezt a nagy problémát, és közös európai fellépés lett. Én azt gondolom, hogy ennek mindenféleképpen lesz eredménye, amint lesz valami, azonnal tájékoztatjuk a nyilvánosságot is.
Ugye a műsor első felében a mesterséges intelligencia hatalmáról is gondolkodtunk. Van esetleg egy frappáns mondata azzal kapcsolatban, hogy ki tarthatja mindezt kordában, vagy ki óvhat meg bennünket? Magunkat kell? Vagy a jogszabályoknak? Vagy vezetőknek?
Én azt gondolom, hogy két fontos pillére lehet ennek. Az egyik a tudatos fogyasztó. Ebben van felelőssége és feladata a civil szervezeteknek, illetve minden kormányzatnak, hogy minél több információval ellássuk a fogyasztókat. És a másik az, hogy egy független olyan civil szervezet, aki felvállalja és felkarolja ezeket a feladatokat, és végigviszi a végletekig.
Köszönjük szépen a munkájukat, dr. Gráfné, dr. Baranyi Dóra, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatója volt műsorunk vendége az iménti percekben. A Jó Napot Magyarország mai műsora hamarosan véget ér, de holnap is telefonálhatnak a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint kik a magyar történelem legnagyobb hősei? Léteznek ma még hősök? Vasárnap van a magyar hősök emlékünnepe. És mit szól hozzá, hogy szombaton a sporták történelmében először Budapesten rendezik az európai klubfutball csúcseseményét, a Bajnokok Ligája döntőjét? Önök nyomon követik majd. Mondják el a véleményüket holnap. Én a mai adás szerkesztője Nagy Katalin, a hangmester Rácz Dorottya, illetve López Brigitta és Sebők Tíme asszisztensek nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik. Viszont hallásra!